bocsássanak meg hallgatóink emiatt a bejátszás miatt, mert egyáltalán nem erről volt szó. A bejátszás első mondata, hogy himnusz az élethez az egyezik, de ami utána következett, az valami technikus elirányítás volt, mert hogy Sinkovics András, Vitai András szokta bevezetni a műsort, és nekünk nagyon tetszik az ő hangja, az ő stílusa, ahogyan ő hitelesen elmondja az üzenetet. Tehát Teréz anya munkatársainak augusztusi elmélkedése hangzik el, alaptémáját Osvai Péter fogalmazta meg himnusz az élethez. Először nem tudtunk mit csinálni ezzel a címmel, aztán később derült ki, hogy Péter szerkesztőnek tökéletesen igaza van, mert az a világ, amit Teréz anya csinál, az himnusz, Isten dicsőítése, mert a himnusz az azt jelenti, hogy Isten dicsőítése, és az élethez, mert ez élet, mert Teréz anya élete, Teréz anya világa az valóban élet. Hogy mennyiben élet a mi életünk, ugye nem haragszanak meg érte, az attól függ, hogy mennyire hasonlítunk Teréz anya életéhez. Folytatván a gondolatot, vagy aki most hallgat bennünket először, hadd mondjam el, hogy Teréz anya, mint a fajta női lélek, mert azért ő ugye nem tagadta meg azt, hogy őt a Jóisten minek teremtette, szeretné minél hamarabb a rendjét sínen látni és végezni a munkáját. Éppen ezért a periéi érsektől kezdve a Van Exem jezsuita atyáik mindenkit megpróbál, hátha tudnak segíteni. Van Exem atya azt válaszolja neki, emlékezzünk, hogy végezze a szerzetes élet szokásos gyakorlatait, és ne keressen más módot lánguló szeretetének kifejezésére. Jó megmondta, hiába jezsuita ez az atya, hogy Teréz anya ne ugráljon már, bocsánat érte, jobbra-balra úgyse tudott, legalábbis amikor mi megismertük, már erre képtelen volt, hanem a lángoló szeretet kifejezését a szerzetesi élet szokásos gyakorlásában fejezze ki és mutassa meg. És főleg, mondja Van Exem atya, várjon, a várakozás gyümölcsöt terem, bár most a fiatalok, a jó szándékú vallásos lányok várnak, várnak, hát ha majd jön egy legény, és nem jön az a legény. Szóval azt hiszem, hogy minden családban, minden társadalomban nem azok győznek, akik valami nagy dolgot tesznek, hanem akik tudnak várni. Kalkutai Teréz anyának ezt mondta Van Exem, atya, várjon, mert így fogalmazza meg okos jezsuita stílusában, mert a fájdalmas várakozás növeli a szomjúságot Jézus iránt. Ez egy olyan értelmes jezsuita mondat, hogy én ezt megismétlem, mert nagyon sok üzenete van ennek. Tehát a fájdalmas várakozás növeli a szomjúságot Jézus iránt. Amikor ugye látjuk a Teréz anyás házakon a kápolna fölött, hogy szomjazom, és mellette a feszület, akkor talán nem is gondolunk arra, hogy Van Exem atyának ez az okos mondata volt az, amit Teréz anya nem felejtett, és fájdalmas várakozásában Jézus szomjúságát érezte és fogadta. Ami pedig a hangukat illeti, erről is szó volt múltkor, periéi érsek, szintén jezsuita, tehát nem akárki, várakozásra kéri Teréz anyát, mert a különböző misztikus hangokkal kapcsolatban az egyháznak mindig fenntartásai voltak, és bár Teréz anya találkozást kér periérsektől, az érsek nem ad neki időpontot, ennyit. nem akar Teréz anyával találkozni. No, melyikünk lenne az, akitől Teréz anya azt kérné álmában, hogy szeretnék édes gyerekem veled beszélni, és akkor azt mondod, hogy nem, én nem érek rá, Teréz anya. Boldogan rohannánk, hogy nehogy megmozduljon, inkább mi megyünk oda. A hangokkal kapcsolatban ugyanis nagyon kell vigyázni. Éppen most hallottam valahol, hogy most valamikor májusban lett volna vége a világnak, mert a szűzanya valamelyik látnokon keresztül ezt üzente. A katolikus egyház normálisan, türelmesen várakozik, és nem erőszakoskodik. Kétségtelen volt egy ismerősöm, aki 6 darab ilyen különleges konzervet vett magának. A konzervnek ez volt a neve, láttam, hogy szénabomba, ez egy felvidéken, Szlovákiában vásárolt ilyen készétel. Mondván, hogyha a világ vége lesz, akkor legalább 6 napig ne kelljen neki meghalni. Amikor láttam ezt az ételt, arra gondoltam, milyen kicsiny hite lehet ennek az embernek, hogy szénabombát vett a világ vége közelettével, mert hogy ő XY-tól ezt hallotta. A jezsuita püspök azonban nem akarja Teréz anyát rázni magáról, hát ez természetes. Hát hogy is néz ki? Hát ő is tudta, a peri érsek, hogy azért itt mögötte ott van az Isten szeretete. Éppen ezért ő ugyan nem fogadja Teréz anyát, alázatosságra nevelve a Teréz anyát, ami nagyon ráfért, ahogy a ránk is ránk fér egy kis alázatosság. Ha esetleg netalántán mondjuk az alázatosságot nem tudjuk magunk gyakorolni, fogadjuk el, hogy mások gyakoroltatják velünk az alázatosságot. Éppen ezért Peri érsek visszaküldi a feladóhoz, Van Exem atyához, mondván, hogy írjon neki, és sok minden kérdésére ő adjon választ. Na, itt esetleg lehetséges, hogy annak a 12 kérdésnek megválaszolását soknak tartotta ez a jezsuita püspök, de tény az, hogy Teréz anyát Van Exem atyához küldte, gyóntatójához, hogy válaszoljon kérdéseire. Most következik Teréz anya 12 kérdése. Ezt csak azért említem, hogy senki ne essen rám kétségbe. Azok a testvéreink, akik hallgatnak bennünket, nők, ne aggódjanak, hogyha 12 kérdésük van, ez a világ legnormálisabb dolga. Csak legyen, aki megválaszolja. Első kérdése Teréz anyának a munkáról szól. Ez a jó jezsuita atya úgy válaszol, olyan hatalmas a munka Kalkuttában, hogy nem fogják tudni befejezni. Értik, milyen okos volt ez a jezsuita? Tehát nem azt mondta, hogy nem tudják befejezni, nem azt mondta, hogy nem imádkoznak eleget, nem azt mondta, hogy nincs elég munkatárs, nem, hanem azt mondja, hogy nem tudják befejezni. Értse meg, Teréz anya, világosan és egyértelműen, Kalkuttában olyan hatalmas sok munka van, hogy ezt befejezni nem lehet. Budapesten, Magyarországon olyan sok munka van, hogy az evangéliumot befejezni nem tudjuk. Ezért az az atya, aki azt hiszi, hogy elmegy nyugdíjba és befejezte a papi munkáját, az nagyon téved, mert a papi munkát, az édesanyja otthoni szolgálatát, a férnek a állandó rohanását, hogy legyen pénze a családnak, azt befejezni nem lehet. Valaki azt mondta, hogy ő mindig elfelejti mondani az imádsága után az áment. Mondom, nem baj. Ez csak azt jelenti, hogy majd folytatja, és nem fejezi be, és tudatosodjon benne, hogy ez a normális. Tehát Teréz anya első kérdésére még van 11 kérdés, hogy mi lesz ezzel a sok munkával, A okos jezsuita azt mondta, hogy elvégezni lehet, de befejezni nem lehet. Írják fel a konyha látható falára, vagy esetleg oda a betegágyhoz, ahol fekszenek, hogy nem lehet a betegséget elvégezni, illetve befejezni, egy nap be lehet fejezni, el lehet végezni a napi szenvedés penzumot, de tökéletesen mindent elrendezni nem lehet. Első. Második. A várakozás. Teréz anyának nagy problémája volt az, hogy hát Róma mikor fog intézkedni? Ezt érezzük például Medjugorjével kapcsolatban. Miért nem intézkedik már a Róma? Hát milliók járnak Medjugorjéba, csodák milliói történnek, a napcsodától kezdve minden más csodáig. Például, amikor egy nyomorék fölmegy a krizsevász tetejére, és semmi baja nincs, és az mögötte menő ortopédorvos, reumatológus, meg a férje, szintén orvos, azt mondja, hát ez nem igaz, ez csoda. Hát aki sima talajon nem tud közlekedni, az a krizsevásznak a szikláit meg tudja mászni. Tehát nyugalom és békessége a második gondolathoz. A várakozásról várni fog, és várni kell Teréz anyának arra, hogy Róma elintézze az ügyet. Ha Róma igent mond, ahhoz az érsek igenje is kell, és bár látszólag már nagyon türelmetlenek vagyunk, ahogy mondtam, Medjugorje ügyében, türelmesen ki kell várni, és nagyon érdekes, mi a pápától várjuk Medjugorjével kapcsolatban a választ, a püspöknek a válasza fog megjelenni. Mégpedig a mosztári püspöknek, aki éppen hadilábon áll a medjugorjei ferencesekkel, ő fogja kimondani Róma döntését. Mi nagyon reméljük azt, hogy a Róma döntése az lesz, hogy Medjugorje valóban olyan búcsújáró hely, olyan kegyhely, mint Lourdes, vagy Fatima, vagy Mária Cell, vagy akármi más. Nem ez számít, hanem az számít, hogy amikor Róma kimondja a választ, reméljük igen, akkor azt egy püspökön keresztül fogja megtenni. Tehát nem úgy lesz, hogy a pápa ünnepélyesen kihirdeti a Péter katedráján, ugye, ez katedra Petri, hogy Medjugorje mi? Nem. Hanem úgy történik majd, hogy a Szentatya, aki tudja hány pápa lesz még addig, írni fog egy levelet a mosztári püspöknek, akárki is lesz az, mondván, hogy hirdess ki, hogy a várakozás beteljesedett. Teréz anya harmadik kérdése. Hol végezzék a szolgálatukat? A helyről kapcsolatban Teréz anya azt mondja, és a gyóntatója azt mondja, ott, ahol vannak. Cassidore és Szildachban kell a munkát végezni. Ott kell, most ezt nagyon meg kellene jegyezni, igent mondani az előjáró döntésének. Tehát a munka az nem azt jelenti, hogy kirohanok, mint egy őrült, és attól eltekintve, hogy annak a utcán lévő embernek szüksége van-e a segítségünkre, vagy sem, és akkor is segítünk rajta. Nyugalom és békessége, mindent ott kell végezni, ahol az előjáró azt megmondja, mert a hely az, ahol az előjáró azt mondja, hogy ez igen. A katolikus egyházban van egy nagyon gyenge pont, szerény pont, a gyóntató, aki úgymond lelki előjáró, még akkor is, hogyha mi úgy érezzük, hogy hát bizony, mi sokkal jobban tudjuk az Úristen dolgait, mint ő, akkor is megtesszük, mert az előjáró azt mondja, tehát a helyünk, hogy hol vagyunk, hol leszünk, hol dolgozunk, azt az elöljáró fogja megmondani. Tehát az, amikor valaki gondolja, hogy én ezt egyénileg magam megoldom, vagy magával a szűzanyával beszélem meg, hogy én milyen munkát végezzek, annak az alaphibája az, hogy ő akarja azt megmondani. Tehát a munkáról, a várakozásról, a helyel kapcsolatban, ez csak három kérdése volt Teréz anyának. Van Exem atya, így határoz. A negyedik kérdés. Ez Teréz anya alázatosságára vall, és ez jellemző. Azt mondja, hogy nem kockáztat az egyház azzal, hogy ezt a munkát megengedi. Tehát újra ez egy furcsa, szóval egy negatív kérdés. Nem kockáztat-e az egyház azzal, hogy az én munkámat megengedi? Az a válasza Van Exem atyának nagyon bölcs, igazi, hiába ugye sok éven keresztül tanult lelkipásztori szolgálatot, hogy az egyház sosem kockáztat, hanem teljesíti az üdvözítő akaratát. Tehát mi sosem kockáztatunk. Akármi látszólag oktalan dolgot teszünk, abban is benne van az Úristen akarata. Ez nagyon érdekes dolog ám, szóval el ne felejtsék, hogy amikor valamit tesznek, az nem saját maguk teszi, az az Isten akarata. Teréz anya dolgai mögött mindig ez volt. Magam is ezt tapasztaltam nála, de azt hiszem, hogy mindannyian így vagyunk vele. Amikor Francita nővér kérte, hogy hát most jó lenne, hogyha egy házat tudnának ide a szegényeknek építeni, akkor én megkérdeztem Francita nővért, hogy de miből? Erre Francita nővér rám csodálkozott, mint valakire, aki nem tudja, hogy hát ők amióta léteznek, semmi más nem tesznek, mint az Isten akaratát. Meg is mondta, hogy majd az Isten akaratából fog fölépülni, vagy nem fog felépülni a ház, és felépült. És most már azt a faházszerűséget lebontják, pontosan azért, mert az Isten akarata teljesült. Ez még csak a negyedik kérdés volt. Ötödik kérdés a kezdéssel van kapcsolatban. Tudja Teréz anya azt is, hogy a nővéreknek nehéz lesz kezdeni, de ő aztán így fogalmazza meg, aki szeret, annak semmi sem nehéz. Ha mi mindent átadunk Istennek, akkor ő ott áll mellettünk, mivel mindenünk az övé, az Istené. Hát ezt valaki megjegyzi, nagyon okos, érdemes enne leírni, hogy a nővéreknek nehéz kezdésére, hogy egyáltalán mi lesz a jövő, azt válaszolja az érsek, helyett a gyomtató, és Teréz anya maga nevében így fogalmazza meg, aki szeret, annak semmi sem nehéz. A betegség? Aki szeret, semmi sem nehéz. A család élet? Aki szeret, annak még az se nehéz. Feltétel, ha mi mindent átadunk Istennek, akkor ő ott áll mellettünk. Újra mondom, írják le, vagy jegyezzék meg, hogy ha mindent átadunk Istennek, akkor ő ott áll mellettünk. A hatodik kérdés, mert ezt a kérdést Van Exem atya olyan gyorsan elintézte, mondván, ne izguljon, szorongjon Kalkutai Teréz anya, jaj, mi lesz? Jaj, hogyan? A jaj a kezdés, milyen nehéz lesz? Persze, hát nyilván, de aki szeret, ugye mondja Teréz anyán keresztül, a gyóntató és az Úristen, ha mi mindent átadunk neki, akkor ő Isten áll mellettünk. Hatodik gondolata Teréz anyának, amire az érsek nem adott választ, hanem tovább adta Van Exem atyának. Hogy Van Exem atya nem volt mérges az érsekére, az természetes, mert egy egy jezsuita az csak teljesíti, mégpedig örömmel az Úristen akaratát, amit a feljebb valója szavain keresztül veszi, de egész biztos, hogy azért ez nehéz ügy, mégpedig. Amikor elhagyom a rendházat, akkor mi lesz velem? Persze, ha elmegyünk valahova, és nem tudjuk, hogy hova, bizonytalanok vagyunk. A biztosat feladjuk a bizonytalanért. Fanekszem atya figyelmezteti Teréz anyát, ha el fogja hagyni a rendházat, akkor teljesen Istenhez lesz kötve. Hozzátesz még egy szót, ez a jezsuita atya, a gyomtató. Istenhez lesz kötve engedelmességben. Nem tudja a Teréz anya, hogy mit mond a kánoni jog, de Jézus nem akarja, hogy elszakítsák Teréz anyát tőle, mert a jog nem arra való, hogy kibúvókat keressünk, lásd mai, jogszolgálat és nem igazságszolgáltatás, ami itt Magyarországon van, lásd a MAL, a kontári tragédia története. Mi tudjuk nagyon jól azt, hogy a kánonjog, az egyházjog, az egyház nem akarja, hogy Teréz anyát és bennünket elszakítsanak. Éppen ezért, amikor elhagyjuk a biztos dolgot, akkor nem kell kétségbe esnünk, mert ha engedelmesek vagyunk Isten akaratának, nem vagyunk engedelmesek, mert azt csináljuk, amit magunk kitalálunk, azt akarjuk csinálni, ami a mi eszünkben van, de hogyha engedelmesek vagyunk, akkor nem szakíthat el semmi sem bennünket. Jogos a szentírási gondolat, kiszakíthat el bennünket Isten szeretetéből. Kard és üldöztetés? Nem. Senki nem tud elszakítani bennünket az Isten szeretetétől. Tehát érdemes végig gondolni, hogy hát igen, a Teréz anyás munka az azt jelenti, hogy időnként el kell szakadni az otthontól, nem azt csináljuk, amit éppen a gyerek, vagy a unoka, vagy a rokon, vagy akárki akarja, hanem azt csináljuk, amit az Úristen akar. Engedelmesség által azonban, vagy az engedelmességünk eredményeként nem szakíthat el senki bennünket Istentől. Teréz anya hetedik, ez még csak a hetedik kérdése. De addig mit csináljak? Fanekszem atya röviden így válaszol, mert itt nincs mit mondani, hogy addig sokat kell imádkozni. És hozzátesz még egy gondolatot, ami Teréz anyát jó megdöbbentette, bár ő ezt nagyon tudta. A Szentlélekre kell rábízni az eredményt, aki hathatósan fogja megmutatni erejét, mert a Szentlélek erős, de csak akkor, ha imádkozunk. Nyolcadik kérdés. Nagyon érdekes, és ezt azt hiszem, hogy nem szabad mindenki előtt elmondani, de így mindenki meghallgathatja. Örül Teréz anya annak, hogy sem Fanekszem atya, sem az érsek nem a hangok után megy. Nem érdeklik a hangok. Megjegyzi, Teréz anya megjegyzi, hogy ezek kérés nélkül érkeztek és el is tűntek. Csak abban segítettek, hogy jobban bízzam a gondviselő Istenben. Növelték a vágyamat, hogy egyre inkább az ő kis gyermeke legyek, ő akkor 45 éves volt, egyáltalán célunk, hogy feláldozzuk magunkat érte. Tehát a nyolcadik gondolat, amit nem tudott az érsekkel megbeszélni, az a vágy, hogy de szeretném, de jó lenne, már az kellene, persze nem az, hogy előttem ott roskadozzanak a nővérek a rengeteg munka miatt, és tönkre menjenek, nem. Szóval a dolgok lényege, hogy növekedni kell a vágyunknak, hogy az ő kisgyermeke legyünk, és hogy mi kisgyermekként feláldozzuk magunkat. Tehát a hangokkal kapcsolatban az érseket nem érdekli, Fanekszem atyát nem érdekli, de tudjuk nagyon jól azt, hogy a gondviselés tervébe benn vannak a hangok is, növekednek a vágyak a hangok által, és egész biztos, hogy ez eredményre vezet. 9. gondolat. Fanekszem atyának Teréz anya, aki nagy író művész volt, azt mondanák a rossz májúak, hogy grafomán volt, mert annyit írt, kétségtelen sokat írt, de hát azt hiszem azért volt ez, hogy normális, abszolút normális volt, mert annyi minden gondolat volt benne, hogy nem tudta elmondani, le kellett írni. Azzal van baj a pszichológia, azt mondja, aki azért írja le, mert vagy nincs semmi gondolat benne, vagy pedig olyan kaotikus, hogy szörnyű. Azt mondja Fanekszem atyának Teréz anya, hogy őrizze meg a leveleket, mert ha megsemmisíti, a kezdődő munkával kapcsolatban nem marad semmi. És mi volt a jezsuita atya válasza? Semmi. Nem is válaszol rá. Ez az a pont többek között, amikor az ember azt hinné, hogy na, hát itt Teréz anyának egy sajátos arculata mutatkozik meg egyáltalán. Pontosan azért nem, mert nem lényegesek a levelek. Persze én is őrzök egy levelet Teréz anyától, amiben megbíz, amikor megérkezett a magyarországi szolgálat egyik ágára, de az csak nekem ajándék Teréz anyának. Én, hogy mondjam, nem kértem, és ő maga tette meg azt, hogy írt, de ez nekem ajándék. Tehát ha valakinek van valami élménye, emléke Teréz anyáról, őrizze meg. Ez nagyon szép dolog, akár egy kép, akár egy gondolat, akár egy szent kép, mert ezeknek is, ezekre is szükségünk van. Ezeknek is megvan a maga értelme. Mert ha én a levélre nézek, akkor még jobban elrestelkedem, mondván, hogy ennyi, amit Teréz anya kért, a felét se csináltam meg. Azon kívül pedig bátorítás arra, én ugye, bevallom őszintén, időnként megszoktam puszilni azt a levelet, mert Teréz anya írását tartalmazza. Megköszönöm a Jóistennek, hogy amit tudtam, megtehettem. Vagy megtettem. Csak ennyit. Végre a 10. kérdés, szegény jezsuita atya, az alázatról kérdez, mondván, hogy nem tőlem származik minden bűnös embertől. Mire a jezsuita azt válaszolja, minden Isten munkája. Tehát az, hogy ide jöttünk a rádióba, vagy otthon fekszünk az ágyban, és hallgatjuk a Mária rádiót. Minden az égvilágon az Istentől származik. Éppen ezért soha nem kell félni attól, hogy Teréz anya munkája megszűnik Magyarországon, vagy akárhol, mert megszűnhet egy intézmény, a Karitász, vagy akármi, bár az az egyháznak alaptulajdonsága, nem kell vele egyáltalán törődni, mert minden Istentől származik, minden Isten munkája. Itt egy dolgot kell kijavítani, jezsuiták azt mondják, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyek. Pont a fordítottja az igaz, de ezt meg nem mondják nekik. Mindent Isten tesz, én csak eszköze vagyok. A Subiru Bernadett az egy... vagy a fatimai látnokok, azok söprűhöz hasonlították magukat. Azt hiszem Subiru Bernadett volt, aki azt mondta, hogy a Jóisten asszát, és most már nem kellek, és a sarokba rak. Igen, Teréz anya azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint egy szeruza az Isten kezében, szóval alázatosnak kell lenni, hogy az Isten használni tudjon minket. Ha nem leszünk alázatosak, akkor nem tud bennünket az Isten semmire se használni. A kitört Ceruza hegyek, hogy mondjam, üzenete az, hogy az ember életéből bizony, ha kitör az Isten szeretete, és nem marad meg, akkor semmit sem ér. Mert az Isten nem azért teremtett bennünket, hogy kitört ceruzák legyünk, hanem azért, hogy a Isten szeretetét a mi életünkön keresztül az embereknek tovább tudjuk adni. Óbudán minden héten rajzolnak a gyerekek valamit. Múlt héten éppen halakat rajzoltak, és oda tettük a szűzanya házba, a szűzanya lábaihoz, hogy amikor jönnek majd gyerekek, akkor meg tudja a szűzanya kínálni őket az ő házában. És aki ezeket a ceruzákat, színes ceruzákat hegyezi, azt mondja, milyen érdekes, a lilát és a sárga színt nem szeretik a gyerekek. Pszichológus kellene, hogy legyen, hogy elmondja, hogy mi ennek az oka. Tény az, hogy az alázat, hogy mindent Isten tesz, ez a lényeges. Utolsó előtti kérdés. Teréz anya kitér a levelében arra is, hogy már vannak jelöltek, két jugoszláv, akkor még Jugoszlávia volt, és nem 8 tönkrement kicsi, egymásnak feszülő állam töredék. Szóval két jugoszláv készül Rómában, és 3 indiai nővér, és én, a sorrendez 2 jugoszláv nővér, 3 indiai nővér, és én, mire az okos jezsuita azt mondja, ennyi elég. 2, meg 3, 5, meg 1, az 6 ő. 6 emberrel a világot fel lehet forgatni. Lásd a 12 apostolt, nem hiszem, hogy olyan tökéletesek voltak, mint ahogy mi azt szépen festményekkel látjuk ábrázolni, de azt hiszem, hogy Jézus Krisztusnak, ha egyszer elég volt, az a 12 éhenkórász, jaj, bocsánat, érte, apostol, akkor azt hiszem, mi is elég lennénk arra, hogy a munkát elvégezzük. És mivel már csak 3 perc van, az utolsó kérdést is hagyd tegyük fel, amit Van Exem atyának, illetve periérseknek mondott Teréz anya, de a jezsuita érsek leosztotta a szerepet, ugye milyen csúnya, modern kifejezés a Van Exem atyának, hogy és a régi rendem mi lesz vele? Halálra fognak sértődni a nővérek. Én közülük kerültem ki, és nem az ő rendjüket dicsérem. Nagyon érdekes a válasza a jezsuita atyának. A régi rendjét nem fogja megsérteni, ők is építik a közösséget és Isten országát. És van mögötte egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog. Biztatja a gyóntatója arra, hogy fel ne égesse a régi utat, ösvényt, amivel a közösségéhez tartozott, még akkor is, hogyha jól megszólták a nővérek, vagy akármi is történt, nem szabad semmit sem felégetnünk. Ez volt az, aminek lényegét 2 szóba foglalhatjuk össze. A lelkek üdvössége érdekében, most már így mondhatjuk, Szent Kalkuttai Teréz anya nem a hangokra figyel, hanem Peri érsek üzenetére, Van Exem gyóntató atyának a gondolatára, és mivel Teréz anya volt, mindössze potom 12 kérdést tett fel neki, amire Teréz anya nagyon okos választ kap, hiszen minden dolognak a lényege a lelkek üdvössége. Ezekkel a gondolatokkal most jó lenne, ha együtt imádkoznánk befejezésként Teréz anya és nővéreinek naponta elmondott imája. Tégy méltóvá minket, Urunk, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegénységben és éhségben élnek és halnak meg. Add meg nekik ma a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, s a mi megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda a szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsájtás szellemét, ahol egyenetlenség, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjam. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek, mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot, ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lubomír Urbancsok teológussal.